Szerencsére most már egy kicsit kézzelfoghatóbb keretek között gondolkozunk a nemzetfejlesztésről, a Kárpát-medencei térség égető problémáiról, és azon belül a magyarokat fizikailag is érintő gazdasági gondokról és jövőképpel kapcsolatos elképzelésekről. Egy nagyon fontos szempont került előtérbe, mégpedig az, hogy hogyan lehet a fejlesztési programokat úgy megfogalmazni, hogy az úgymond ne csak az államhatárokkal körbevett területekre vonatkozzanak, és ne is úgymond csak határon átnyúló kérdésekkel foglalkozzanak, hanem térségbeli kérdésekkel. Tudjuk azt, hogy 1920-ig a Kárpát-medence nem csak államilag egységes terület volt, hanem fejlesztési szempontokból is, hiszen ezért jöhetett létre a Kárpát-medencei vasúthálózat, ami Baross Gábor nevéhez kötődik elsősorban. De gazdasági egységként is létezett, noha nem olyan értelemben, hogy mondjuk a Csalóköz és a Székelyföld egy gazdasági egységet jelentett volna regionális szempontból, hanem olyan gazdasági egységeket jelentett, amelyek az államhatárokkal átlettek vágva, és azóta árnyékzóná alakult ki ezeken a területeken. Na most, ez a két elképzelés, amit a Nemzetstratégiai Intézet dolgozott ki, a Nemzetegyesítés Fejlesztési Programja 2014 és 2020 között, illetve Kárpát-haza fejlesztési koncepció 2030-ig kiterjedően, nem vonva kétségbe azt a helyzetet, ami 1920-ban kialakult és a mai napig fennáll, tehát nem vonja kétségbe a létrejött államoknak a szuverenitását, viszont abból az integráció szellemből indul ki, amit az Európai Unió hozott új elemként ebbe a térségbe, és ebben az integráció szellemben képzeli el a térségnek a gazdasági fejlesztését, oly módon, hogy mellé lehessen rendelni azokat az Európai Uniós pénzügyi alapokat, amelyekre az egyes államoknak van jogosultsága, de megnyithatja a szomszédos államok hasonló érdekei számára, tehát közös pályázatokat lehet létrehozni, és remény szerint meg is valósítani.
Na most a hangsúly ezek szerint a gazdasági integráción van?
Tudatosítanunk kell, hogy a szerves létnek is a szervetlen természet jelenti az egyik olyan alapját, amit nem lehet kétségbe vonni, és aminélkül nem szerves lét sem. Ennek következtében a társadalmi létnek az alapját is a gazdasági lét határozza meg. Most ezt nem dogmatikus módon kell felfogni, hanem oly módon, hogy ha mondjuk egy szülőföld vonatkozásában gondolkodunk, és ez a szülőföld legyen bárhol, mondjuk itt a Kárpát-medencében, a szülőföldnek a megtartó ereje és eltartó ereje az a gazdasági helyzettől függ, gazdasági állapotoktól, gazdasági lehetőségek. Tehát ennek következtében, hogyha nem a gazdaságból indulunk ki, akkor az olyan lenne, mint hogyha házat akarnék építeni, és nem a téglából indulnák ki, hanem a széljárásból.
Ez mennyire számít új elemnek a nemzetstratégiai gondolkodásban? Mert ugye a rendszerváltás után, amikor megjelentek ennek első jelei, akkor főképpen a nemzeti reintegrációt hangsúlyozták.
A nemzeti reintegráció ennek a szerves része, magyarul mondva a nemzet újraegyesítése. Tény az, hogy amikor egyáltalán elkezdtünk újból nemzetben gondolkodni a rendszerváltozás kezdetén, akkor elsősorban a szellemi és a lélektani kérdésekkel foglalkoztunk. Lehet, hogy azért, mert nagyon el volt hanyagolva az előtte lévő évtizedekben. És akkor is minden anyagi központú volt, tehát szinte el akartunk rugaszkodni az anyagelvűségtől, és átmentünk a szellemelvűségbe. De most már ismét vissza kell térnünk az anyagelvűséghez úgy, hogy a kettő között meg kell találni az összhangot. Tehát a szellemi integráció, vagy a nemzetnek a szellemi újragondolása, a szervezeti újragondolása és a gazdasági újragondolása. Tehát ezt a hármat egységben kell tekinteni, mert hogyha elválasztjuk egymástól, akkor egyik sem valósulhat meg.
És ez ugye alapfeltétele is, tehát a mindenkori gazdasági helyzet a szülőföldön való boldogulásnak.
Ugye most szembesülünk azzal, hogy ha a szülőföldnek az eltartó ereje meggyengül, akkor az ambiciózusabb emberek egyszerűen elmegy a nagyvilágba. Hasonlóképpen történik ez, mint a 19. század végén és a 20. század elején, a nagyvilágválság idején, 1920-as évek végén, amikor Milliók mentek el ebből a térségből nyugat felé, elsősorban Amerikába, az Egyesült Államokba, a megélhetésük keresése érdekében, azzal a szándékkal, hogy majd visszajönnek. Nos, ezeknek a túlnyomó többsége nem jött vissza, ott maradt. Ma is ez a helyzet. Persze akkora nincstelenek mentek el, de vállalkozó kedvű emberek. Most is elsősorban azok mennek el, akiknek vagy nincs megélhetősük a szülőföldjükön, de ma már ez a szellemi energiának a kiáramlását is jelenti, nem csak a fizikai létnek az áthelyezését. Ugyanis rengeteg jó művelt ember megy el azért, hogy kétszer annyit vagy háromszor annyit keresse, mint itthon. Ez nem csak a szülőföld eltartó ereje képességének a csökkenésével függ össze, ez már tulajdonképpen egy ember elszívási folyamat, és ami nem csak az anyagi gondokkal függ össze, hanem a gondolkodás megváltozásával, ami nem biztos, hogy pozitív, mert kiveszett a családközpontúság, a családértéknek a társadalmi súlya, és az európai civilizáltság körében lévő elnéptelenedés is húzza magával ezeket az embereket. Tehát azért kell egyszerre társadalmi, szellemi és gazdasági összefüggésekben újra gondolnunk a nemzet újraegyesítését, vagy a nemzet megtartását, és ezt senki se tekintse más nemzet ellenében megnyilvánuló elképzelésnek, ugyanis minden nemzetnek ezt meg kell tennie. Tehát meg kell tenni a Kárpát-medencében a magyaroknak, a szlovákoknak, a horvátoknak, a szerbeknek, a románoknak, mert mindegyik ugyanezzel a problémával küzd, és nem egymás ellen kell tenniük, hanem tulajdonképpen elviselve egymást, eltűrve egymást, és elfogadva a kulturális különbözőségeket, mert civilizációs különbségek ma már nincsenek, illetve annyira elhanyagolhatóak, hogy az inkább csak a helyi szokásokkal függ össze.
Véleményezte ezt a nemzetfejlesztési koncepciót, mennyire tartja jó kiinduló alapnak, illetve mik a hiányossága?
Ez a két anyag, amit említettünk a beszélgetés elején, kitűnő tervezet, hogy ez közvitára legyen bocsátva, illetve már közvitára lett bocsátva, és ennek majd a tapasztalataiból, a tanulságaiból leszűrve lehet megfogalmazni a sokkal racionálisabb tervezetet. Azért mondom a sokkal racionálisabbat, mert ebben a két tervezetben pillanatnyilag nagyon sok vágy van megfogalmazva, kicsit helyenként költői módon, amit első tervezetként el lehet fogadni, de hogyha a megvalósítás igényével fogjuk majd a közvita tapasztalatai alapján újraírni ezt a két tervezetet, akkor sokkal szárazabb anyagnak kell lenni, letisztultabbnak, és mellőzni fog kelleni belőle a költői túlzásokat. Az első megfogalmazás kell, hogy érzelmileg is megszólítsa az embereket.
Maradjunk a gyakorlati dolgoknál. Ön szerint a magyarság szempontjából mi most a legégetőbb teendő?
Én mindenképpen három olyan szempontot fogalmaznék meg, amelyet egyszerre kell. Nincsen benne elsőbség. Egyik az elmúlt évtizedek szellemi képzésének az újragondolása, mert ezzel kapcsolatban vannak személyes tapasztalataim is az egyetemi oktatásból. A másik a szerves régióknak a feltámasztása, éppen a szerves régiók háttérbe szorulása hozta a nyakunkba a szülőföldre való elvándorlásnak a gondját. És a harmadik, hogyan lehet ehhez a kettőhöz forrásokat találni, tehát, ami azt jelenti, hogy hogyan lehet a helyi adottságokat úgy megtámogatni, az tőkeképző erővé váljon. Nem mondjuk azt, hogy majd valahonnan jön a működő tőke, és itt zöldmezős beruházást fog megvalósítani. Ne ebben gondolkozunk. Noha ez sem elhanyagolható, de hogyan tudom én a helyi lehetőséget ismét érdekessé tenni, akár természet adta lehetőséget, akár a szellemi hagyomány örökségét, hogy abból megélhetés legyen, mert hogyha én a helyi energiámból nem tudok megélhetési energiát alakítani, akkor hiába akarok egy újrainduló helyzetet létrehozni, nem fogok tudni. Tehát a helyi energiáknak a mozgósítására van szükség.